A 90.9 Jazzin kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marian vagyok. Mai vendégem Soponyai Nagy Krisztina, pszichológus, a Gyere Baba program vezetője, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Különleges nap várja az érdeklődőket november 7-én a Semmelweis Egyetemre, a Gyere Baba nap, amely a termékenységről, a termékenységért szerveződik. Időszakos tünetként tekintenek a terméketlenségre a program szakemberei, és nem diagnózisként, amely már önmagában véve is egy nagyon fontos mondat, hiszen nagyon sok tabu és nagyon sok félelem övezi a nehezített gyermekáldásnak a kérdését. Beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy hogyan is állt össze a Gyere Baba program, kik a szakértők?
A Gyere Baba program szakértői tulajdonképpen olyan szakemberek, akik a program részesei is a folyamatban is, mert hogy a Gyere Baba nap tulajdonképpen a Gyere Baba programnak egy ilyen kiemelt rendezvénye volna. A Gyere Baba nap során nagyon fontosnak tartottuk, hogy orvosokat hívjunk, de olyan orvosokat, akik egy kicsikét tudnak holisztikusan nézni a témára. Tehát valahogy úgy tekintenek a testre, hogy ez nem csak önmagában vagy függetlenül létező valami, hanem a test, szellem meg a lélek egyensúlya és egysége tulajdonképpen itt a kulcs motívum. Az előadók közül szerepel dr. Bálint Sándor, aki szülésznőgyógyász és hipnoterapeuta is, és ő szokta mondani, hogy bár az orvosi egyetemen azt tanítják, hogy műveleti terület van a nőknél, de hogy sokkal fontosabb az, hogy egy nő tényleg így nyugalomban, bizalomban tudjon lenni, hogyha egy orvost felkeres. Bálint Sándoron kívül van még andrológus orvos, dr. Takács Tamás, illetve hívtuk dr. Timmerman Gábort, aki a Róbert Károly Kórház szülészfőorvosa, és nagyon örültem, hogy elfogadta a felkérést dr. Tóth Ágnes, aki egyébként nem is él most idehaza, hanem Dublinban praktizál, és a Neofertility klinikán dolgozik, ahol a természetes fogantatás segítik. Dr. Rehert Anikó, ő embriológus, és azért nagyon érdekes, mert azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor, akik elmennek orvoshoz, vagy a meddőségi beavatkozásokra, ugye ott az zárt ajtók mögött utána nem tudják, hogy mi történik az embriókkal. És ez egy külön élmény, amikor lehet látni, hogy valóban milyen szívvel, szeretettel vannak az embriológusok az embriók irányában, és hogy tényleg látni, hogy hogyan fejlődnek, hogyan alakulnak így a mesterséges megtermékenyítés során. És még Barta Ákos is a meghívott előadóink közé tartozik. Ákossal már régebbi a kapcsolatunk, ő pedig a táplálkozás oldaláról segíti tulajdonképpen a fogantatást is. Táplálkozás tudomány is nagyon fontos ebben a kérdésben, azt gondolom. Azt mondta a dr. Lux Elvira, aki az alapítványunkat létrehozta, hogy a meddőség nagyobb tabu, mint a szex. Mégpedig azért, mert egy csomó rossz érzés, szégyen, csökkent értékűség, hátrányos helyzet tartozik hozzá. És hát ez az igazság, hogy manapság ugye az internet segítségével minden elérhető, de talán ez a másikba is, hogy minden elérhető. Mert elkezdenek olvasni, utána járni a problémának, és csak a probléma duzzad attól szerintem sokszor nagyobbra. Hiába a terület már egy feltérképezett terület, de nem biztos, hogy a sok információból aztán meg lehet találni az egyetlen vagy a helyes, ha egyáltalán van ilyen üdvözítő utat tulajdonképpen. És amikor így a beköszönőben mondta, hogy nehezített termékenység, mi ezt a szót használjuk, vagy időszakos terméketlenséget, mert hogy a meddőség még kicsit olyan, mint egy stigma.
Igen.
És amikor megkapja valaki a diagnózist, és azt gondolja, hogy ez egy ilyen kőbevésett dolog, és nem megváltoztatható, akkor sokkal nehezebb dolgunk van, mint hogyha úgy tekintünk valamire, hogy van esély arra, hogy alakuljon. És igenis van ráhatásunk arra, hogy a testünk hogyan működik, és mi történik velünk.
Említette az alapítványt dr. Lux Elvira, szexuálpszichológus, klinikai szakpszichológus 2014-ben hozta létre ezt a bizonyos alapítványt, amelynek keretében ugye nagyon sok szakember tevékenykedik. Lux Elvira egyébként 1968-tól foglalkozott a Sota 1-es számú női klinikáján meddőségi tanács adás formájában a nem szerbiok miatt fennálló meddőség kérdésével, és ha jól tudom, akkor sok száz baba született ennek a programnak az eredményeként. Azt hiszem, hogy egészen így a 60-as, 70-es évekig vissza lehet akkor vezetni a ma már gyerebaba programként ismert projektet.
Igen, annak idején Elvira mesélte mindig, hogy azért nehéz volt az ő dolga, mert egyrészt volt egy férfi nőgyógyász társadalomban ott a klinikán, másrészt pedig a pszichoszomatika sem volt annyira közkeretű kifejezés, vagy elterjedt a közgondolkodásban. Tehát neki meg kellett azért harcolni, hogy nézzék a test működése mögött a lélektani okokat is. De hát ugye nagyon sokszor úgy volt, hogy mikor már nem tudtak mit kezdeni a páciensekkel az orvosok, akkor küldték hozzá, hogy próbálkozzon ő is. És valóban az áldásos tevékenységének köszönhetően nagyon sok baba fogant. És amikor átadta nekünk a stafétabotot, akkor azt mondta, hogy ő őszintén nem igazán hisz abban, hogy ezt a témát lehet csoportban kezelni. Mert ahogy az előbb mondtam, úgy gondolt rá, hogy ez olyan szégyenteljes dolog, ezt nem fogják az emberek felvállalni egymás előtt és behozni csoportba. És amikor az első gyerebaba program indult, az első csoportok voltak, akkor már visszaigazolás nyert, hogy de igen, és hála Istennek nem jelent problémát, hogy csoportban dolgozunk, aminek nagyon sok előnye van egyébként. Ő maga csak párban vagy egyénileg foglalkozott a pácienseivel régen.
Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést a dr. Jazzyben, itt a 90.9 Jazzin, Soponyai Nagy Krisztina pszichológussal, a Gyerebaba program vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Folytatódik a Dr. Jazzy, itt a 90.9 Jazzin, egészségmegőrző műsorunk vendége Soponyai Nagy Krisztina, pszichológus, a Gyere Baba program vezetője, a fókuszban maga a program, illetve a Gyere Baba nap, amely november 7-én várja az érdeklődőket a Semmelweis Egyetemre. Ahogyan utalt rá, a lelki eredetű vagy pszichoszomatikus okok elismertsége vagy feltérképezése azért 10-20-30 évvel ezelőtt még nem volt annyira egyértelmű, mint ma. De ha mégis a mai tudásunk szerint csoportosíthatnánk ezeket a lelki okokat, vagy pszichés hátterű okokat, akkor melyek lennének a legjellemzőbbek?
A program is úgy épül fel, hogy 4 gócpont köré szerveződik. Azokat a fontosabb tematikai egységeket vesszük sorra, amelyek szerintünk így a terméketlenséget okozzák, vagy a termékenység útjában állnak. És akkor az első hétvégénken szoktunk beszélni arról, hogy hogyan is tudjuk a gondolatok és az érzések révén a testi működést is befolyásolni. Tehát nem csak arról van szó, hogy a tünetek mögött lehet lelki okokat felfedezni, hanem arról is van szó, hogy azzal, hogy mit gondolunk, mit érzünk, hogyan viszonyulunk dolgokhoz, azzal a test működése is befolyásolható. És a második hétvége az kifejezetten a stressz köré épül. Annyira elcsépelt a kifejezés, hogy már senki fel nem kapja a fejét, amikor meghallja, hogy a stressz is egy fontos tényező, de a terméketlenség esetében duplán is. Mert nem csak a munkahelyi, párkapcsolati, mindennapi éres stresszét kell viselni, hanem adott esetben az orvosi beavatkozások terhét is, illetve azt, hogy a sikertelenség újra és újra egy ilyen ördögi kört indít el. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hát azt gondolom, hogy ha a stresszoldásnak ismerjük szántalan módszerét, ez egy megtanítható, begyakorolható dolog, akkor a termékenységet is tudjuk pozitív irányba vinni, meg a mindennapi életünk is jobb lesz tőle, úgyhogy tiszta haszon ez egészen biztos. És akkor a harmadik ilyen tematikai egység, az a párkapcsolat, szexualitás, intimitás, és hát azt mondom, hogy ezt se kell túlzottan sokáig magyarázni, hogy a szexualitás is milyen nehezített akkor, hogyha egy pár életében nehezen jön össze a baba, és sokat kell várni. És hát nyilvánvaló, hogy a párkapcsolatot is erősen próbára teszi egy ilyen nehéz helyzet. De azt mondják, hogy ha valaki 2-3 évig már így benne van ebben a próbálkozásban, akkor nagyon-nagyon megterhelő érzelmi állapotba kerül. Majdnem olyan mértékű depresszió, meg rossz érzés lehetséges, mint mondjuk egy krónikus betegség esetén, vagy egy rákos megbetegedés esetén. És ami számomra nagyon érdekes volt, amikor először hallottam, hogy akik már 2-3 éven túljutnak, és tovább várnak a babára, náluk nem annyira súlyos ez az állapot, mint pont ebben az időszakban. és akkor a negyedik hétvége az pedig az életmód meg az egyéb alternatív eszközök feltérképezése tulajdonképpen, és akkor itt kapcsolódik be például a táplálkozástudomány, az, hogy milyen környezeti hatásokkal kell számolnunk, mik azok a károsító tényezők, amiket ki kell ahhoz iktatni, hogy könnyebben megérkezzen a baba.
A stressz az szinte minden kérdést áthat. Többek között például azt is, hogy a környezet, a család, a barátok felé hogyan kommunikál a pár erről a kérdésről, illetve hogy a környezet stresszeli-e a párt akár a kérdéseivel, amelyek esetleg indiszkréciót kommunikál a pár felé. Például ezt a fajta kommunikációs csatornát megtanulhatja a pár jól kezelni.
Igen, ez egy nagyon-nagyon érzékeny kérdés, egy nagyon fontos terület, és valóban a pároknak kifejezetten nehézséget jelent a környezetnek a viszonyulása. Sokszor szoktuk mondani viccesen, hogy lehet, hogy nem nekik kéne a tanfolyamra jönni, hanem sokszor a környezetnek, a családnak, a barátoknak, vagy a tágabb társadalmi közegnek. Ugye eleve egy ilyen nagy nyomáskényszer az, hogy kellene már a baba, társadalmi elvárásként is megszületik ez a kérdés, és valamiért nem sikerül. És ugye nyilván a szülők meg a barátok pusztán jó indulatból kérdeznek erre rá, de hát, hogy nagyon kínlódnak tőle, hogy is válaszoljanak. És akkor igen, tanulunk erre fordulatokat, van egy csomó ilyen szerepjáték, amiben a másik fél bőrébe is lehet bújni, és hogy tényleg könnyebben feldolgozhatóvá válik ez a fajta kíváncsiság, vagy akár még jó indulatú érdeklődés is. De valóban indiszkrétnek és hatásértésnek gondolják, és nagyon tapintatlan és durva kérdéseket szoktak feltenni a környezetből, ezt mesélik sokan.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Soponyai Nagy Krisztina pszichológussal, a Gyerebaba program vezetőjével, itt a Dr. Jazzy-ben, a 90.9 Jazzin. Folytatódik a beszélgetés Soponyai Nagy Krisztina pszichológussal, a Gyerebaba program vezetőjével, itt a Dr. Jazzy-ben, a 90.9 Jazzin. Azoknak a pároknak az életében, akik a nehezített gyermekáldás vagy nehezített fogantatás útján járnak, elképzelhető, hogy olyan érzelmek is megjelennek, amelyek tabuk, amelyekről nem illik beszélni, nem is illik gondolni, nem is illik érezni. Esetleg düh vagy indulatok dolgoznak akár a nőben, akár a férfiban. Ez előjön-e a csoportmunkában?
Hogy nem, mindenképpen, mind a két irányból is a párkapcsolatnak a dinamikája is megjelenik mindenképpen, meg a környezet felé az érzések. És hát az a nagyon jó, hogy itt van lehetőség ezt megmutatni, mivel mindenki ugyanabban a cipőben jár, pontosan tudják, hogy mit éreznek, és hogy igen, lehet dühösnek lenni, lehet haragudni, lehet hibáztatni. Tehát nagyon sok negatív érzés megjelenhet, sőt, az azt hiszem, hogy segíti is a folyamatot, hogyha megjelenhet. De hogy nagyon érdekes, hogy mindig meg szoktuk kérdezni így az első hétvége végén, hogy ha a csoport folyamatban valakinek megfogan a babája, hogy akkor ezt így behozhatják-e, tehető ez nyíltá, vagy ez zavaró-e a többieknek. És mindig nyilatkoznak arról, hogy ők behoznák-e ezt az információt, megosztanák-e másokkal, illetve szívesen hallanák-e a többiektől. És az az érdekesség, hogy mindig az jön ki, hogy igen, szeretnék hallani, mert ebben a körben, ha valakinek babája fogan, akkor ez reményt ad. Tehát nem olyan, mint amikor már a baráti társaságban a 20. baba is megérkezik, és el kell menni mondjuk babalátogatóba, hanem hogy ez egy másik fajta érzelem. Ami meg a párkapcsolatot illeti, igen, nagyon sokszor az is van, hogy a párkapcsolat mélyén szunnyadó konfliktusok, azok a felszínre kerülnek a csoport folyamatban. De az a jó hír ebben, hogy itt most már a problémát akkor lehet látni, és akkor meg is lehet oldani. Tehát nem csak lappang valami, ami feszültséget kelt, hanem hogy kezelni is megtanulják, hogy hogyan lehet. Én azt szoktam mondani, hogy mondjuk eleve, akik hozzánk jönnek és párban jönnek, azok többnyire ilyen erősebb párkapcsolatban vannak, mint az átlag, hiszen ha más nem, a férje azt mondja, hogy a feleségem kedvéért eljövök ide. Tehát, hogy biztos, hogy erősebb az összetartás, de hogy ezzel együtt is ez az időszak próbára teszi a kapcsolatot, de valahogy így ebben a folyamatban meg is nyerik ezt a küzdelmet, azt hiszem. Én szoktam mondani, hogy lehet, hogy akinek a baba rögtön összejön, az később találkozik nehézségekkel, ők pedig ezen az úton előbb küzdködnek a nehézségekkel, akár a párkapcsolati gondokkal is, és megerősödve közelebb egymáshoz, ez egy nagyon jó táptalaj arra, hogy a baba megérkezzen. Szóval ez csak egy ilyen időbeli elcsúszás, de végül szerintem a nap végén így jó esélyek vannak, sőt, családot így erősebbé teszi ez a küzdelem, azt látom.
A nehezített gyermekáldással kapcsolatban talán még mindig sokkal erőteljesebben vannak fókuszban a nők teste, a nők pszichés állapota, mint a férfiak, miközben a férfiak is ugyanúgy elszenvedik a veszteséget, hogyha volt esetleg vetélés, vagy ugyanúgy nehézségként élik meg a gyermekáldásnak a késlekedését, de valahogy az ő lelki állapotuk, az ő fizikai állapotuk kevésbé szokott hangsúlyos lenni.
Itt is két részre bontanám a kérdést. Az egyik az, hogy nagyon fontos statisztikai tény, hogy sajnos a férfi meddőség is sokkal gyakoribb, mint régen volt. Tehát a sperma minőség, annak a paraméterei így romló tendenciát mutatnak, és rohamosan romlik a férfiaknak az eredménye. Tehát most már nem az van, hogy pusztán a nők viselik ezt a stigmát, hogy a meddőség okai ők, hanem nagyon sokszor most már a férfi oldalon van testi szinten is a baj, nem csak mondjuk így lélektanilag. De a másik nagyon nehéz kérdés, valóban amit mond, hogy benne vannak a folyamatban, őket is érinti direktanilag ez az egész dolog, és hozzátársul az ő rossz lelkiállapotukhoz a tehetetlenség érzése. Tehát elkísérik a párjukat az orvosi beavatkozásokra, mondjuk várják ők is a babát hónapról hónapra, de ők nem tudnak mit kezdeni, mikor látják a szomorúságot a másik arcán. És a program például ebben nagyon sokat ad, egyrészt azért is, mert hogy megtanulják azt, hogy mit kell ilyenkor csinálni, hogy valójában egy nő mire vágyik mondjuk egy ilyen sikertelen beavatkozás után, vagy egy olyan hónap után, mikor nem érkezik meg a várva várt baba. De ugyanakkor meg az is van, hogy így egy kicsit ilyen bajtársiasan ott vannak egymásnak a férfiak, és látják azt, hogy nem csak ők azok, akik kakuktojások, és kilógnak a sorból, és ők azok, akiknél így nem jön össze a baba, hanem hogy a többi férfi is küzdködik hasonló gondokkal, bajokkal. És a férfiak mindig úgy érkeznek a csoportba, hogy jó, hát eljöttem, mert vagy elhoztak, vagy azért, mert a másik kedvéért vállaltam ezt, de a végén mindig megfordul a dolog, és hogy úgy fogalmazzák meg, hogy ők nagyon sokat kapnak, meg nyernek ezáltal.
Hamarosan folytatódik a Dr. Jazz itt a 90.9 Jazzin egészségmegőrző műsorunk vendége, Soponyai Nagy Krisztina pszichológus, a Gyere Baba program vezetője. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy, itt a 90.9 Jazzin. Vendégünk Soponyai Nagy Krisztina pszichológus, a Gyere Baba program vezetője. Említette, hogy csoportmunkáról van szó, nyilván van lehetőség egyéni konzultációra is, de vajon nem visszatartó erő-e egy segítségkérésen gondolkodó párnak, hogy mások előtt másokkal kell megosztaniuk egy olyan problémát, amit abszolút intim közegben tartottak addig?
Igen, sokaknál visszatartó erő, meg főleg így a szorongás, nem csak az, hogy a probléma megosztása nehéz, hanem eleve így mások előtt beszélni, meg a saját mély dolgaikat így kirakni. De hogy mindig megelőzi a csoport folyamatot egyéni, meg páros beszélgetés. És akkor azt gondolom, hogy akkor már elindul egyfajta oldódás ebben az irányban. És mindig el szoktam mesélni, hogy ez nem arról szól, hogy egymást terheljük a bajainkkal, tehát, hogy még elég nekem a magamé, miért hallgatnám a másikét, hanem hogy arról van szó, hogy az érzelmi teher megosztható. És nagyon érdekes, hogy körülbelül az első nap végére már olyan mélyen összehangolódnak, és olyan dolgokat megosztanak egymással a csoporttagok, amikről azt mondják, hogy még így a legközelebbi hozzátartozók sem tudnak adott esetben róla. Szóval, hogy van egy kezdeti félelem, de hogyha ezt valaki vállalja, utána nagyon hamar látja ennek a hozadékát. És hát érdekes, hogy ugye ebben a nagyon-nagyon nehéz helyzetben nem csak a szomorúságban ott a csoportban, hanem egyrészt a konstruktív megoldások is, másrészt meg azért van egy csomó nevetés, meg barátságok szövődnek, meg támaszkodhatnak egymással. Legtöbb csoportban tovább találkoznak, miután lezáródik a folyamat. Tehát maguk, önmaguk kezdeményezik ezt, hogy maradjanak kapcsolatban. Nekem nagyon nagy öröm.
párokról beszéltünk eddig, de ma már egyáltalán nem ritka, hogy valaki egyedül vállalkozik arra, hogy kisbabája legyen és felnevelje. Mennyire jelennek meg az egyedülálló gyermekre vágyók gyerebaba programban?
Abszolút. Nem is kitétel az önmagában, hogy párban jöhetnek csak. Többfajta úton, módon is érkeznek egyedül állók, de mondjuk jellemzően nők az igaz, tehát egyedül férfi még nem volt a csoportban. Vagy úgy jönnek, hogy nincsen aktuális párkapcsolat, és akár donációval is vállalnák azt, hogy babájuk legyen. Vagy azért nem jönnek párban, mert mondjuk adott esetben nincs Magyarországon a férje, vagy nem volt hajlandó a programban részt venni, ilyen, de is volt már példa. Úgyhogy nagyon sokfajta variációja létezik ennek. Az úgy szokott lenni, hogy azért így többségben párok vannak, és akkor vagy egy-egy nő, vagy párban még nők így a csoportban részt vesznek, és ilyenkor mindig a többiek nagyon-nagyon helyesen felkarolják őket, és integrálják őket, és nincs az az érzés, hogy én most itt egyedül vagyok, vagy kilógok a sorból, vagy milyen rossz nekem, hogy nincs itt a párom. Ha meg azért nincs itt a pár, mert valamilyen oknál fogva nem tud fizikailag jelen lenni a távolság miatt, akkor meg egy csomó gyakorlatot haza tudnak vinni, és úgy megosztani. De hogyha a kérdés arra vonatkozott, hogy igen, valóban sokan egyedül is vállalnának gyereket, ezt mi is tapasztaljuk, és nyitva van a kapu azok előtt is, akik így gondolnak arra, hogy gyerekük legyen.
Talán a mesterséges megtermékenyítés önmagában már, mint fogalom is, nagyon sok stresszt vált ki a párokból. Kevés az információ az egészségügyi ellátórendszerben is, a különböző intézményekben is. Lehet, hogy sokakban még mindig az él, hogy muszáj valahogy természetes úton megfogadni. Ezt tapasztalják?
Nagyon sokszor van ez, hogy pláne mondjuk, akinek a vallása, a hite nem nagyon engedi a lombik irányt, hogy szeretnék, hogy legyen ez természetes úton, vagy azt gondolják, hogy igazából a szerelem gyerekek ezek így tudnak fogadni. De hogy aztán mi ezt így gondoljuk, hogy mindegy is, hogy hogyan érkezik a baba, az a lényeg, hogy meg tudjon érkezni, hogyha valakinél mondjuk ez testileg lehetetlen, vagy van olyan élektani akadály. De hogy volt olyan eset, amikor ennek a fordítottja volt igaz, hogy valamiért a szexualitáshoz tapadta a bűnösség gondolata, és a mesterséges megtermékenyítéssel ez a dolog itt kivehető volt a rendszerben, és a pár elment az első inszeminációra, és rögtön megfogant. Tehát valahogy így az volt a lélektani nehézség, hogy azt el tudják fogadni, bár minden ember így fogan, hogy a szexualitás az egy természetes dolog, ezzel kellett dolgozni.
Hamarosan folytatódik egészségmegőrző műsorunk a Dr. Jazzy, itt a 90.9 Jazzin. Vendégünk Soponyai Nagy Krisztina pszichológus, a Gyerebaba program vezetője. Folytatjuk a beszélgetést Soponyai Nagy Krisztina pszichológussal, a Gyerebaba program vezetőjével, itt a Dr. Jazzyben, a 90.9 Jazzin. Az előző percekben többek között arról beszélgettünk, hogy melyek azok a stressz faktorok, amelyek közvetlenül is hatnak a nehezített gyermekáldás, a nehezített fogantatás kérdésében a párokra. Egyébként az életkor is egy olyan kérdés, azt hiszem, ami a mostani 30-as, 40-es generációt sok szempontból nyomasztja. Tehát egyrészt ugye a munka, a karrier, másrészt az egzisztencia megteremtése általában, harmadrészt pedig a családalapítás, illetve az a kérdés, hogy akarunk-e igazán gyereket, vagy sem?
Igen. Ez jó összetett kérdés, de ez az életkor faktor, ez nagyon nehéz. Mert akik most így odaérnek a 40-hez, vagy 41-2 évesek, ők az a generáció, akik abban nőttek fel, hogy fontos a tanulás, fontos az, hogy egy saját egzisztenciát vagy életminőséget így fel tudjanak építeni, hogy tulajdonképpen a karrier útja is, ez egy nagyon fontos járható út a nők számára is. És hát a sorrendet így is határozták meg, hogy ez volt az első. Nagyon sokszor ez a párkapcsolati nehézség, hogy nem találják a párjukat, ez is kitolta azt, hogy mikor jön el a gyermekvállalás ideje. Tehát, hogy nagyon nehéz, mert biológiailag, ugye orvosi szempontból mindenki azt mondja, hogy minél fiatalabban vállal valaki gyereket, annál nagyobb eséllyel összejön a baba, és ugye a genetikai kockázat vagy a sérülés kockázata is kevesebb. De hát, hogyha egyszer valaki 38 évesen lelte meg a párját, és családban szeretne babát, akkor van itt a gyerekvállalás útja és lehetősége. De hát közben meg azt is látom, hogy nagyon sokan azért így megfogannak 40 után, tehát nem záródik le biológiailag sem a kapu. Hogyha egy orvos azt mondja valakinek, hogy miért jön már ide ennyi idősen, akkor ez egy negatív szuggesztió, és azt fogja gondolni, hogy neki ez már lehetetlenség, hogy gyermeke legyen. Ezekre a szuggesztiókra nagyon oda kell figyelni. Tehát egy-egy negatív mondat, ami az orvos számára lehet, hogy tényszerű, az az odaforduló embernek egy olyan mély nyomot hagy, ami nagyon negatív irányba viheti az eseményeket. Tehát én értem, hogy nem akarnak hiú ábrándokat kergetni, meg azt gondolják, hogy az is egy védelem, hogyha a realitásra hívjuk fel a figyelmet. Én azt gondolom, hogy egy pozitív megerősítő mondat, egy biztató érintés, és annak esetleg, hogy a fókuszt oda tegyük, hogy sikerülhet, az nagyon sokat jelenthet. A másik faktor, ami szerintem így nagyon nehézé teszi az ügyet, és nem tudom, hogy miért nem értik, illetve dehogy nem tudom, csak nem akarom elfogadni, hogy a ráfordított idő adja meg a nőknek a sikernek a kulcsát. Tehát nem lehet úgy sikeres beavatkozást, vagy orvosi vizsgálatot csinálni, hogyha az egyik vizsgálóból a másikba kell rohanni, mert 2 perc van körülbelül minden páciensre. Mert hogy a bizalom, az a nyitottság, az elengedés meg segíti a befogadást. És hogyha ennek az ellentéte zajlik, tehát egy görcsös állapotban vagyunk, akkor szerintem ez egy ilyen tripla akadály. És valahogy, mintha ez még mindig nem menne át, vagy nem tudják így csinálni, vagy más szempontok azok, amik fontosabbak ennél, vagy nincsennél fontosabb, hogy a nő biztonságban érezze magát. Az, hogy akarunk egy gyereket, vagy szeretnénk egy gyereket, ez is egy nagyon nehéz kérdés. Szerintem anyáink, nagyanyáink idejében azért volt ez egyszerűbb talán, mert nem gondolkodtak rajta. Mm-hmm. Tehát az élet természetes szekvenciája volt, hogy felnövök, férhez megyek, gyereket szülök, és kész, passz. Nem gondolkodtunk azon, hogy jókor van-e, meg lesz-e a gyermeknek mindene, tényleg ideális-e a párkapcsolat. És ez az egyszerű gondolkodás, vagy a nem gondolás, szerintem simábbá tette a gyerekvállalás ügyét. Most meg egy kicsit, minthogyha ez ilyen túlgondolós probléma lenne. Hozzánk fordulok jellemzően mind-mind nagyon okos, nagyon értelmes emberek, tudják a helyüket a világban, és teli vannak kétséggel, meg negatív gondolattal, hogy biztos jó lesz ez. Tudják-e jól csinálni? Elég jó anya vagy apa leszek-e? És hogy ezek biztos, hogy lélektanilag nehezítő tényezők meg körülmények ebben a babavállalás kérdésben. Timmerman Gábor előadásával kapcsolatban meg mit csak annyit, hogy nem tudom, hogy elkésett vagy megkésett generációként fogja ő emlegetni a 40 fölöttieket. Az a melágazás vagy más szemlélet van az orvosok és a pszichológusok vagy a mi nézeteinkben, hogy azt gondolom, hogy nincsen késő és sokszor megtörténhet csoda is. Orvosi szempontból meg a statisztikát részesítik előnyben, és számok alapján gondolkodnak, és nyilván számok is magukért beszélnek. És hát ő arról is fog beszélni, hogy hogyan alakul át az egészségügyi rendszer. Ugye most a meddőségi centrumokat állami kézbe vették, és nagyon-nagyon nagy a bizonytalanság magukban az intézményekben is, és hát ezzel együtt meg azokban is, akik odafordulnak. Hát szerintem ebben az átmeneti helyzetben még nehezebb talán most a pároknak.
Ön is előad majd a Gyere Baba napon, mégpedig a termékenységet fokozó terápiás módszerekről, a pszichés támogatásról. A pszichés támogatásról már volt szó az előző percekben, de arra kérem, hogy egy néhány fontos támpontot osszon meg velünk, hogy melyek lehetnek ezek a bizonyos terápiás módszerek, amik hatékonyak.
Nem csak, hogy holisztikusan gondolkodunk, hanem hogyha így a gyógyítás vagy a kezelés folyamatára gondolunk, akkor egyszerre szeretnénk a testre is hatni, az érzelmekre is hatni, és hogy a gondolatokra is hatni. Tehát, hogy a program is ilyen értelemben összetett és komplex, és módszertanilag is az. Tehát, hogy az információ átadásnak is van fontos szerepe, tehát kognitív módszerekkel is dolgozunk, de azt tapasztalom, hogy minden olyan módszer, ami az érzelmi gátaknak a feloldását szolgálja, ez még hatékonyabb. És hogy konkrét legyek, például van a program során szituációs gyakorlat, vannak ilyen tréning elemek, de vannak imaginációs gyakorlatok is, tanítunk relaxációt, kicsikét, hogy egy ilyen ellazultabb, tágultabb tudattérben tudjunk lenni. De vannak olyan foglalkozások, amelyek kifejezetten így a testre hatnak, például az avivatorna, vagy a shiatsu masszázs. Szóval, hogy azt gondoljuk, hogyha több fronton próbálkozunk, akkor biztos, hogy nagyobb sikereket lehet elérni.
Csak néhány mondat erejéig még érintsük, hogy miért nem beszélünk eleget a táplálkozástudomány aktuális kérdéseiről, ami a nehezített gyermekáldáshoz kapcsolódóan segítő lehet.
Bartákos egyébként egy nagyon ismert, meg elismert szakember, élelmiszerbiológus és táplálkozáskutató egyben, és tulajdonképpen ilyen funkcionális táplálkozási tanácsokat is tud adni. Ugye nagyon szorosan összefügg a táplálkozással a hormonrendszer. Tehát a hormonrendszer nem csak így az idegrendszeren keresztül hat, hanem ezek így a táplálkozással, a tápanyagokkal is szoros összefüggésben vannak. És nagyon sokszor, amikor a terméketlenségben való érintettségről beszélünk, akkor ez párosul olyan tünetekkel, mint például a PCOS, ami egy policisztás ovárium szindróma, vagy nagyon sokszor van inzulinrezisztencia a háttérben, vagy valamiféle ételallergia a háttérben. És hogyha a táplálkozás oldaláról elkezdik ezt kezelni, akkor az a tapasztalat, hogy nagyon jól stabilizálódnak a hormonértékek, és hát ezek közvetlenül befolyásolják a termékenységet. Hát nem is hinnénk, hogy a táplálkozásnak mennyi vetülete hat ki szervi szinten mondjuk erre a kérdésre.
Erről is hallhatunk tehát fontos információkat, és sok más szakterületről is. November 7-én a Semmelweis Egyetemen a Gyere Baba Nap kapcsán Soponyai Nagy Krisztina pszichológusnak, a Gyere Baba program vezetőjének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm is a lehetőséget.
Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.